Az imádkozás előtt Ésaiás prófita 12. fejezetének 6 versét szeretném felolvasni. Hadd álljunk fel ehhez. Ésaiás 12. fejezete. De azon a napon így fogsz imádkozni, hálát adok neked, Uram, mert bár megharagudtál rám, de haragodat mégis elfordítottad, és újra megvigasztaltál engem. Bizonyára az Isten az én üdvösségem. Tele vagyok bizalommal, és nem félek, mert az Úr Isten az én erőm, és az én dicsőrő énekem, és ő a szabadítóm lett én nekem. És örömmel fogtok vizet meríteni az üdvösség forrásaiból, és azt mondjátok majd azon a napon, adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül az ő nevét, tegyétek ismerti a nemzetek között a nagy tetteit, hálálkodjatok, hogy az ő neve felmagasztaltatott. Énekeljetek dicsőrű énekeket az Úrnak, mert dicsőséges dolgokat cselekedett. Legyen ez ismeretes az egész földön. Örvendezzetek és újongjatok, ti Sion lakosai, mert nagy az Izrael szentje közöttetek. Hadd imádkozzunk. Urunk, Istenünk, alázatosan meghajolva, tisztelettel járulunk szent arcod elé. Nem csupán azért, hogy a mi lelkiismeretes köszönetünket fejezzük ki neked, hanem dicsérni és magasztalni téged, azért, amit érettünk tettél. Szeretett Uram, nincsenek szavak, amelyek leírhatnák, vagy kifejezhetnék ezt. Te szerettél minket, és magadhoz vonzottál minket. Te elszakítottad a függönyt, szabaddá tetted számunkra az utat, hogy beléphessünk a szentek szentjébe, hogy személyesen veled közösségbe lehessünk. Hűséges Istenem, ez a mi közös imánk. Ajándékozz meg bennünket ezzel a bensőséges kapcsolattal és közösséggel veled a Szent Szellem által. Távolíts el az életünkből, a szívünkből, és a gondolatainkból mindent, ami zavar bennünket, mindent, ami az útunkba áll, mindent, ami nem tetszik neked, bármi legyen is az. Vedd el rólunk. Hadd beszéljen a bárány vére most értünk. Ne csak beszéljen értünk, hanem szabadítson meg minket minden bűntől. Szeretett Uram, Te vagy a főpap, Melkisédek rendje szerint örökké. Egy másik nem lesz többé. Ó, szeretett Uram, az szívem meghatódott, hogy hálát adjon neked, hogy imádjon téged, és hogy dicsérje a Te nevedet. Hadd merítsünk ma a Te jelenlétedbe az üdvösség forrásaiból, és adjunk neked dicsőséget, ahogyan énekeltük. A könyörület az irgalmasság forrása. Minden kegyelem forrása. Ó, hűséges Istenem, légy te most jelen. Szeretett Uram, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy ne csak olyan legyen az imádságunk, hogy egy terembe imádkozzunk, hanem hogy imáink elérjék a te kegyelmi trónusodat, hogy közvetlenül hozzád szólhassunk, és te hozzánk. Mi hisszük, hogy kegyelmet találtunk te előtted. Te ismered a vágyódásainkat, hogy teljesíteni akarjuk akaratodat. Ó Istenem, ezért vagyunk itt. Beszélj mi hozzánk most a de szavadon keresztül, és azt is kérjük, hogy mindenki számára legyen valami ebből az ige figyelembevételéből. Vigasztald meg a gyászolókat, ments meg az elveszetteket, gyógyíts meg a betegeket. Különösen szeretett Kaufmann testvérnőért imádkozunk, aki a kórházban van. Szeretett Uram, minden kegyelem és irgalom Istene, légy közel hozzá, még ha ezt az utat kell is járnia, hogy hadd járhassa örömmel, és ne essen kétségbe szorultságában, hanem téged tartson szem előtt, és tudja, hogy a mulandónak hamarosan vége lesz. Hamarosan vége lesz minden könnynek, minden szenvedésnek. De kérünk téged szívből, hiszen most ezekben a pillanatokban különösen vele vagy, és megérinted, megáldod őt, megáldasz mindannyiunkat, és mindazokat, akik különleges módon ajánlják magukat a te közbenjárásodra. Szeretett Urunk, már most tudatosan a bárány vérének oltalma alá helyezzük ezt az összejövetelt, és kérünk téged a Szent Szellem vezetéséért. Téged, mindenható Isten, illet a dicséret, a tisztelet, dicsőség és imádat mindörökké a Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyon hálásak vagyunk Istenünknek és Urunknak minden lehetőségért, hogy itt lehetünk együtt a kinyilatkoztatott és ránk bízott drága ige hangzása alatt. Szeretnék továbbítani különlegesen ma egy kérést mindannyiótoknak, akik ma itt vannak ezen az összejövetelen, hogy kérjük, könyörögjünk, imádkozzunk, hogy valóban minden Isten akarata szerint történjen. Nem tudom, ha mindannyian együtt tudatában vagyunk-e annak a felelősségnek, amelyet Isten adott nekünk, és ránk bízott, szolgálja és profitálja közvetlen isteni kinyilatkoztatásán és küldésén keresztül. Egy olyan ige üzenetet kaptunk, egy olyan áttekintést, amelyet mások nem kaphatnak meg, ha elutasítják azt, amit Isten küldött az útjukra. Csak azok, akik azt és azokat befogadják, akiket Isten küld, azoknak van lehetőségük arra, hogy részt vegyenek abban, amit Isten tesz, illetve végez. És minél tovább halad az idő, annál nagyobb teher nehezedik rám, olyan felelősség, ami néha szinte amit néha szinte nem is tudok elviselni. Túl nehézé válik számomra. Én már írtam ezzel a felelősséggel kapcsolatban, ahogyan azt már bejelentettem, és ez azt szolgálja, amiről írok, hogy ne csak egy reformáció legyen elindítva, hanem be is fejeződjön mindazok között, akik részt vesznek majd a Jézus Krisztus gyülekezetének a beteljesedésében. Ez nem egy olyan ügy, amely személyesen engem foglalkoztat, hanem valóban az isteni üdvösségtörténet lényege, amely most zajlik le, és eléri a beteljesedését. Én 157 A4-es oldalt tartok előttem, új kézirat az új könyvhöz, nem csak dinamizmus, hanem sokszor dinamita is található itt ebben a kéziratban. És ez valószínűleg egy általános elszámolás lesz. És ha Isten is úgy akarja, egy újabb könyv fog következni, ha élek, és az Úr kegyelmet ad hozzá, de ma különösen fontos számomra, hogy imáitokban megemlékezzetek rólam. Nem csak írni akarok, hanem Isten akarata szerint akarok írni. Nem csak beszélni akarok, hanem azt akarom továbbadni, amit Isten mondott. Nem akarok csak úgy tenni valamit, hanem azt akarom tenni, amit Isten akar. Hadd álljunk fel, Uram, mindenható Istenem, akinek a szolgálatában állunk, akihez tartozunk, aki elhívott minket, aki kiválasztott és megbízott minket. Itt állunk előtted a názáreti Jézus Krisztus nevében. Nem csak azt akarjuk, hogy valamit megtettünk volna, hanem azt szeretnénk tenni, ami tetszik neked. Szeretnénk, ha eszközként, szócsőként állnánk a te rendelkezésedre. Szeretett Uram, a tömegek félre lettek vezetve, meglettek tévesztve, és továbbra is meg lesznek tévesztve. Szeretett Urunk, elé tesszük ezt a még nyomtatásra váró könyvet, és kérünk, hogy áldásod nyugodjék rajta, és nyugodjon meg a te áldásod mindazokon, akik el fogják olvasni ezt a könyvet. Ajándékozz meg egy új kezdete, adj ajándékba egy katasztrófát ebbe az úgynevezett keresztény nyugati világba. Ajándékozz meg elmélkedéssel, ajándékozz meg egy áttöréssel, ajándékozz meg egy bűnbánattal, ajándékozz meg kegyelemben mindenben. Uram, mindenható Istenem, eljött az óra, hogy te magad juss szóhoz. Bár lenne, hogy minden hang elnémuljon. Beszélj fenségesen, és szólj a szívekhez, és dicsőítsd meg a te nevedet. Hadd legyen ez a könyv áldás, válasz, mély útmutatás a mi számunkra és sokak számára. Szeretett Urunk, mindent figyelembe véve azt kérjük tőled, áldásod, hadd nyugodjon áldásod meg rajta. És miközben az emberek ezt olvassák, szálljon rájuk a te szellemed. Vezest őket bűnbánatra, vezest őket megtérésre, győzd meg őket, ó Uram, hűséges Istenem. Neked ajánljuk magunkat és minden munkádat, hogy mi és minden, amit tenni kell, a te kezedben legyen. És ajándékozz meg kegyelemmel, hogy ez a fény ne maradjon a véka alatt, hanem nyilvánosságra kerüljön, hogy elnökök és kancellárok, szenátorok és képviselők a közvélemény általában tudomást szerezzen róla. Szeretett Uram, tedd meg kegyelemből a te neved tiszteletére és dicsőségére. Amen. Ez is egy jó hír volt, amit a múlt héten kaptam, hogy minden szállítmányunk Oroszországba zökkenőmentesen átment. Meghívás érkezett Tashkentből, hogy mégiscsak el tudnék jönni még az idén. Legutóbbi látogatásom óta sok minden másképpen alakult, és mindenütt nagy éhség uralkodik, legyen az akár metodista, baptista, vagy pünkösdi körökben, és ez az éhség egyszerűen csillapítva kell, hogy legyen. Amikor ezt így olvasom és hallom, és hagyom, hogy áthasson, eszembe jut az Úr szava. A föld vagy az aratás megérett, de kevés a munkás. Kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Meg akarjátok-e tenni velem együtt ugyanezt, hogy Isten valóban állítson az ő szolgálatába hűséges testvéreket minden országban, igaz testvéreket, akik nem a magukét keresik, nem magukra gondolnak, hanem valóban az Isten szolgálatában állnak, és azt teszik, ami az Úrnak tetszik. Mert ez az, ami most számít. Szeretném ezt a rövid igetanulmányozást a Kolossiéhoz írt levél 4. fejezetével kezdeni. Kolossiéhez írt levél 4. fejezete, itt a 2-től 6. terjedő verseket olvassuk. Kolossa 4. 2. verstől a 6. Az imádságban álhatatosak maradjatok, és legyetek ennél fogva éberek hálaadással. Imádkozzatok egyúttal érettünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat az ige hirdetésre, hogy hirdethessük Krisztus titokzatosságát, amelynek érdekében én is láncra vagyok verve, és hogy úgy adhassam hírül, ahogyan azt kötelességem megköveteli. Álljunk meg egy kicsit ezen a gondolatmeneten. Pál apostol többes számban beszélt, nem egyes számban. Nem ő volt az egyetlen, aki magáról azt gondolta, én megbízatást kaptam. Mások nem. Ő megosztotta azt, amit Isten adott neki, az összes testvérekkel, akiket Isten a gyülekezetbe helyezett, és akiknek különböző szolgálatokat kellett végezniük. De egy és ugyanazon szellemben. El kell olvasni az 1. Korintusi levél 12. fejezetét, hogy ezt igazán jól megérthessük. Vannak különböző szolgálatok, ajándékok, erőteljes cselekedetek, de mindig egy és ugyanaz a Szent Szellem. És mivel ez mindig ugyanaz a Szent Szellem, a Szent Szellemben egyetértés, egyhangúság, szeretet, békesség és öröm van. Mert minden, ami ugyanabból a forrásból származik, harmonikusan egymáshoz fűződik. Függetlenül az egyén küldetésétől vagy szolgálatától. Itt ír Pál apostol, és egyúttal helyettünk is beszél, nem csak helyettem, hanem helyettünk is. Ugyanezt szeretném átadni nekünk, akik ma itt vagyunk, és mindazoknak, akik később hallani fogják ezt az igehirdetést. Hadd legyünk együttesen összefogóak az imádságban, úgy, mint még soha eddig, bensőségesen és őszintén keressük Isten arcát. Nem a vágyaink hosszú felsorolásával, hanem egyszerűen azzal, hogy azt mondjuk, Uram, Istenem, könyörülj rajtunk, és különösen légy kegyelmes szolgáidhoz, akiket kiküldtél, hogy hirdessék a te ígédet, hogy ők is ugyanazt hirdessék, és így a Szent Szellem kinyilatkoztatása és vezetése által vezessék az embereket a bibliai igazságokra. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten adjon nekünk lehetőséget az ige hirdetésére. Nem az értelmezések, nem a feltételezések, hanem az nem az értelmezésekre, nem a feltételezésekre, hanem az ige hirdetésére. Az ég és a föld elmúlik, azt mondja az Úr, de az én szavaim soha nem múlnak el. Péter pedig megemlíti, vagy idézi az igét Ézsaiás prófétától, és azt írja, a fű elszárad, a virág elhevad, de Isten ígéje örökké megmarad. Ezt is megemlítettem itt, nem is olyan régen, amikor 1966. áprilisában figyelembe vettem ennek a tevékenységnek a kezdetét Isten országában, és tudtam, hogy valamilyen körlevelet kell elküldeni tájékoztatásul azoknak, akiknek most kell szolgálnunk. Megálltam az én Istenem előtt szívből jövő imádságban, és azt mondtam, Uram, tudom, hogy sokféle titulusok vannak, a legjobbak, a legszebbek már használatban vannak. Egyrészt az utolsó trombita, másrészt az ő eljövetelének hírnökéje, és az éjféli kiáltás. Nagyon sok meghívás volt, egészen óriási titulusok. Azon kaptam magam, hogy imádkozom, és azt mondom, Uram, mindezek a címek, amelyeket én választanék, már használatban vannak, és már nem állnak rendelkezésre. Már betiltották őket. Nem egy hangos hang, de a szívemben megszólalt, arra rendeltettél, hogy hirdesd az ígét. Ezt írjad, Isten ígéje örökké megmarad. Ez volt az első kiadvány, amelyet az Isten országában végzett tevékenységben valaha is írtam. Isten ígéje örökké megmarad. Ez megmarad az idők végezetéig, és még azon túl is, és ahogy megvan írva, az örökké valóságig. Hálás vagyok azért az ihletettségért. Függetlenül attól, hogy itt az utolsó trombita, vagy ott éjféli kiáltása cím, a legfontosabb az, hogy az ige hirdetésünkben az evangélium hasonája megszólaljon, nem csak egy címszó. Az a fontos, hogy az ige hirdetésünkben az éjféli hívás elhangozzon, nem főcímként, nem egy fülszövegként, hanem mint az isteni ige üzenet hirdetése, amely fénypontokként ki lett nyilatkoztatva az esti órákban, hogy még az éjféli óra beállta előtt hirdetve legyen. Nem a téma, nem a jelszó, hanem maga a dolog, a lényeg. A tartalomnak létezően ott kell lennie. Azt nagyon jól tudjátok, hogy ha valaki megkérdezni szeretett testvérünket a Német Demokratikus Köztársaságból, mi a helyzet a demokráciával a ti országotokban? Vagy ha megkérdeznénk szeretett romániai testvérenket, milyen a demokrácia nálatok? Mondhatjuk jelszóként Német Demokratikus Köztársaság. És akkor a köztársaságban nem talál semmit, ami még csak a demokrácia határát súrolná is. És én már akkor beszámoltam nektek, amikor tavaly részt vettem ezen az 1000 fős konferencián Floridában, figyelmen kívül hagyni az összes jelszavakat, semmi más evangéliumot hallgatni, hanem arra hallgatni, amit a szellem akar mondani a gyülekezeteknek. És szlógen után, és itt is ott, és akinek aztán, mint nekem is volt alkalma beszélgetni ezekkel az emberekkel, ez nem látott semmit ezek mögött, a jelszavak mögött. Még csak azt sem érezték, hogy a szél fúj mögöttük. Egyáltalán nem volt semmi. Üres szavak voltak ezek. Hála legyen Istennek, a mi Urunknak, aki megadta nekünk azt a kiváltságot, hogy ne valamilyen figyelemfelkeltő, hatásvadász szavakat mutassuk be az embereknek, hanem az isteni ügy tartalmát, magát az isteni szubstanciát adjuk át az Úr nevében. És én nyugodtan mondhatom, ha nincs is sok minden a földi életemben, amely miatt nagy öröm kitörhetne, akkor mégiscsak arról az áldott tudatról, hogy csak azt mondom, amit Isten előtt mondanék, és csak azt prédikálom, amit az ő jelenlétébe prédikálnék. Számomra ez a legnagyobb és legdicsőségesebb dolog, hogy ennek tudatában lehetek. Nem csak azért, hogy kitéltsük az időt, hogy egy kis helyet és programozást mutassunk be, hogy valahogy lefolgassunk egy Isten tiszteletet, hanem hogy ennek tudatában legyünk a közvetlen isteni és mérvadó, elkötelező végső üzenettel, amelyet Isten adott Branham testvéren keresztül. És amikor ezt mondjuk, akkor senkivel sem cselekszünk helytelenül. Vannak persze olyanok, akik egyszerűen azt mondják, nekünk megvan a Jézusunk, megvan a Bibliánk, nincs szükségünk a ti emberetekre ott. Nos, ez nem a mi emberünk. Ézsaiás nem a mi emberünk, Mózes nem a mi emberünk, Pál apostol nem a mi emberünk, Branham nem a mi emberünk. Mindannyian Isten emberei voltak, Isten emberei, Isten üzenetével. És elmondom nektek, hogy én hogy jártam, amikor akkoriban találkoztam Branham testvérrel, nem Németországban, hanem a texasi Dallasban, 58-ban, nem 55, hanem 58-ban ott túl. Tudjátok, mi jutott eszembe? Nevezetesen a következők. Ha most lenne itt egy tál víz, akkor megmosnám neked a lábadat. Ez annyira lenyűgözött engem. Nem azért, hogy tiszteledjek egy személy előtt, hanem hogy kifejezzem, amit éreztem. Ugyanis jobb, ha megmosuk Isten szolgáinak lábát, mintha megmosuk a fejüket. És különösen akkor, ha azt, amit Isten az ő önfeláldozó szolgálatukon keresztül adott nekünk, értékeljük, szeretjük, és kinyilatkoztatásá vált számunkra, nem tehetünk másképp, mint ahogy a Gedeon napjainkban elolvashatjátok magatoknak, kardot ragadni az Úrnak, és kardot ragadni Gedeonért. Nem választhatjátok szét Istent és azokat, akiket ő maga küld el, mert egy isteni megbízatással és egy isteni felhatalmazással küldi el őket. Rajtuk keresztül szól hozzánk, és rajtuk keresztül munkálkodik. A krónikákban is elolvashatjátok, ahol ez áll, bízzatok az Úrban, az Istenetekben, és minden bizonnyal jó lesz veletek. Bízzatok az ő prófétáiban, és győzni fogtok. Nemrég elolvastam, a dr. Dibelius volt országos püspökünk rövid megjegyzését a Mehr Licht Verlag kiadásában, miután elolvasta William Branham egy Isten által küldött ember című könyvét, és láthatóan meghatódtam attól, amit ez az ember ott papírra vetett. De ezt sem akarom eltitkolni tőletek. Hihetetlen, hogy a 20 év alatt mi minden változott az egész protestáns világban. A legtöbb ember nem látja, nem érzékeli. A hitetlenség bejutott az egyetemekre és a teológiai főiskolákra, bejutott a szószékekre, és frontálisan rombolt. Soha nem fogom elfelejteni, amikor Schulz lelkész kiállt a hamburgi gyülekezet elé, és azt mondta, Hölgyeim és Uraim, szeretném tudatni önökkel, hogy nem hiszek abban, ami a Bibliában le van írva, sem egy személyes Istenben. A sajtóban volt nagybetűkkel közölve. Megdöbbentem, és sokan mások is. Én már annak is örülnék, ha mindazok, akik nem tudnak hinni, elhagynák a szószékeket. Hagyják ránk a szószékeket, hogy mi hirdethessük Isten igét az embereknek, és elmondhassuk nekik, ami számít. Kolossi beliekhez írt 4. fejezetében a 3. vers és tovább. Imádkozzatok ugyanakkor értünk is, hogy Isten adjon nekünk lehetőséget az ige hirdetésre. Megteszitek ezt értem, és minden testvérét, akik meglettek bízva az ige hirdetéssel, hogy a szellem ihletése által valóban őszintén hirdethessük az igét. Továbbá az van itt állva, hogy hirdethessük Krisztus titokzatosságát, vagy Krisztusról a titokzatosságot, amelyet én is láncba vagyok verve. És itt teljesen kifejezi a szívem vágyát a szavakkal. A szavakkal. És én. Itt személyessé válik, saját magára utalva azt írja, és ezt kötelességemnek megfelelően ismertetem. Ő tudatában volt annak, hogy Isten őt szócsőként használja, és hogy az összes többiek, akiket szintén Isten rendelt ki, azt, ami rá lett bízva és kinyilatkoztatva kapott, azután tovább fogják hirdetni és hasonlázni az egész világ számára. Ugyanezt történt a mi generációnkban is. Isten egy emberre bízta az ő szavát és az ő titokzatosságait. Milyen célból? Hogy megdicsőjük őt? Hogy beszéljünk róla? Nem. Hanem, hogy méltó módon adjuk tovább azt az ígét, amelyet a Szent Szellem ugyanazon ihletése által lett rábízva és kinyilatkoztatva neki. Mikor volt ez? Valamikor az elmúlt 48 órában. Valaki azt mondta nekem, Frank testvér, amikor egy felekezetből idejöttem, és először 1983-ban Krefeldben vettem részt egy összejövetelen, valami különleges dolog történt velem. És ez a személy azt mondta, én már Szent Szellemmel voltam megkeresztelve, de aztán Isten Szelleme elárasztott engem, és hirtelen rájöttem, hogy miről is van szó most ez időben. Aztán ez a személy kedvesen használta azt a kifejezést, akkor a szellem, aki kinyilatkoztatta az igét, rám szállt, és a prédikáció alatt nekem is ki lett nyilatkoztatva. És azóta minden rejtély megoldódott számomra, és minden kérdésemre választ kaptam. Azt hiszem, azt mondhatom, hogy ez mindannyiunk tanúságtétele is. Az én vallomásom a következő. Én magam az igehirdetés hallgatása alá kerültem, akkoriban még mindig a hónom alatt hordtam a Bibliát, ahogy napirendben volt a fiatal, beképzelt emberek esetében, akik alig-alig kezdtek el prédikálni, és azt hitték, hogy már mindent tudnak, de ezután már nem tudtam többet semmit. De egy valamit mégis tudtam, nevezetesen azt, hogy az az ember, aki ott a szószékre lépett, Istennek egy embere. Nem volt szükségem semmiféle gondolkozási időre, váratlanul ért, mintha a semmiből jött volna rám. Ahogy az előbb is mondtam, nem azért vagyunk itt, hogy egy embert magasztaljunk. Ám mi azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk Istennek, hogy megengedte, hogy az ő szent igéje az ember száján keresztül közhírre legyen téve, és szóljon hozzánk, és tudott hozzánk szólni. És ezt kötelességemnek megfelelően ismertetem. Szent isteni kötelesség, szent kötelezettség. Pál apostol azt mondja, jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Nekünk nincs más választásunk. Egy isteni kötelezettség. Itt a 4. versben az áll tovább, és ezt kötelességemnek megfelelően ismertetem, bölcsen viselkedjetek azokkal szemben, akik kívül állnak, és vásároljátok ki az időt. Beszédetek mindig legyen szív melengető, sóval fűszerezve, tudnotok kell, hogy válaszoljatok mindenkinek. Kedves testvéreim és kedves testvérnők, tekintettel arra, hogy jövőbenileg minden bizonnyal lehetőségünk lesz arra, hogy tovább adjuk a könyvet másoknak, mégis eszembe jutott, hogy az Úr mindannyiunknak valódi bölcsességet adhat a másokkal való beszélgetésekben. Nem túl sokat, nem túl keveset, hanem a megfelelő hangnemben elmondani a mondani valunkat a megfelelő módon, és nem rögtön a legnagyobb és legsúlyosabb dolgokkal kezdeni, hanem lassan haladni a dolgokkal. Kívánságom az lenne, hogy Isten az Úr még világosság hordozókká tegyen minket, olyan emberekké, akik talán nem tudnak mindent úgy elmondani, ahogy szeretnék. Nem tudom megírni, jobb is így. De hogy mégis tudnánk egy rövid bevezetét adni. Tudjátok, mit tettem én már? Lehet, hogy nem egészen illik ide, de már megtörtént velem, hogy egy traktátust adtam egy kedves úriembernek. És én tényleg azt mondtam neki, ha nem jelentett számára semmit, akkor bedobhatja utána a kukába. Aztán sokként érte a dolog, és megkérdezte tőlem, ja, igen, mondja csak ön, ténylegesen így gondolta? És ez volt a lényeg a fordulóponthoz, mint egy csali. Így hát ráharapott, és megkérdezte tőlem, és akkor azt mondtam neki, ha az, amit Isten mondani akar önnek, ha annak nincs semmi mondani valója számára, ha nem vonzó számára, akkor hiába beszélek. Akkor nem fogok semmit sem elérni a beszédemmel, és a vitatásra sincs semmi szükség. A repülőn voltunk, nem volt szükség megvitatásra, Azt válaszolta, megígérem önnek, hogy még ma elolvasom. Nem szabad ráerőltetni magunkat senkire, és nem szabad hosszadalmas beszédekkel megterhelni az embereket. Egyszerűen néhány sokkoló gondolatokkal, illetve szavakkal, vagy nem, bárhogyan is legyen. Aztán hagyjuk, hogy az emberek minket kérdezzenek, hogy megszólítsanak minket, és aztán megyünk tovább. A második Timóteus második fejezetéből szeretnék felolvasni, a második Timóteus második fejezetéből. Itt lehet, hogy csak a 24. verset. Második Timóteus 2:24. Ezt a verset szeretném mindannyiunkra vonatkozóan mondani. Az Úr szolgája pedig ne legyen vitatkozó, hanem mindenkihez kedves. Egy szolgalmas tanító, aki türelemmel el tudja viselni a rosszat, és szelíden meg tudja dolgálni az ellenszegülőket, hogy Isten nem ad-e még nekik megbánást megtérésre, az igazság megismerésére. Úgy, hogy újra kijózanodjanak, és megszabaduljanak az ördög csaptájából, miután hagyták magukat fogjul ejteni azáltal, hogy az ő rendelkezésére állítsák magukat. Ez az ige szó olyan emberekhez van intézve, akik egyszer már megismerték az igazságot, de aztán hagyták magukat félrevezettetni. Ebben az esetben sem szabad idő előtt ítélkeznünk, hanem hinnünk kell, amíg a kegyelmi ideje tart, hogy az Úr még segíthet. Általános esetben tudjuk, hogy a bizonságtételünk kifejezetten a nem hívőkhöz, sőt a hitetlenekhez intéződik. De még ott is, ahol az emberek eltérnek az igazságtól, és más utat választanak, más útra térnek, a mi feladatunk az, hogy szelíden, kedvesen oktassuk őket, és ne sértegessük, vagy ítéljük el őket. Vajon akkor szídnunk kell egy olyan embert, aki meg lett vakítva, és már nem lát? Ez nem lenne helyes. Hadd ajándékozzon meg Isten bennünket ebben a tekintetben is egy megkülönböztető ítélő képességgel, hogy tudjuk, hol mi a helyén való, és mit kell mondani. Szeretnék röviden felolvasni még három másik részből, az Efézusiakhoz írt levél harmadik fejezetéből. Ez mindannyiunk számára nagyon ismerős igé, számomra minden egyes alkalommal vigaszt, örömet és erőt jelent. Efézusi levél harmadik fejezetéből a 4. és 5. versek. Ebből képesek lesztek felismerni, ha elolvassátok a Krisztus titokzatosságával való bensőséges kapcsolatomat, beavatottságomat, amely a korábbi korszakokban nem lett ismerti téve az emberek fiainak, elrejtve maradt előlük, ahogyan most kinyilatkoztatta Isten az ő szent apostolainak és prófétáinak. Így tovább. Korábban nem vált ismerté, most kinyilatkoztatott. Korábban elrejtett, most leleplezett. Korábban nem ismert, most ismeretben, és nem csak ismeretben, hanem megtapasztalásban is. Hiszen ez nem csak egy beteljesedés volt, bejelentés volt, ez az isteni akarat végrehajtása volt. Isten nem csak azt mondta, hogy a pogányok is részesülni fognak Izrael áldásaiból, amikor azt mondta, ti pogányok, örüljetek együtt az ő népével mindnyájan. És azok, akik nem hallottak rólam, hallani fognak. És Isten üdvössége el fog érni a föld végső határáig. Isten nem csak ígéretet tett, Isten teljesítette, ő végrehajtotta az ő akaratát, teljesítette azt, amit megígért. Itt azt látjuk, hogy az apostolok csodálatos módon kiemelték azt, amit Isten véghez vitt, ami a korábbi korszakokban el volt rejtve, de most kinyilatkoztatta apostolainak és prófétáinak. A Jeremiás prófita 33. fejezetéből szeretnék felolvasni, amelyet bizonyára mindannyian jól ismerünk. Jeremiás 33, itt a második és harmadik verseket olvassuk. Így szól az Úr, aki mindent véghez visz, az Úr, aki kigondolja, hogy meg is valósítja, az Úr az ő neve. Hívj engem segítségül, és én meghallgatlak téged, és nagy és hihetetlen vagy titkos dolgokat teszek neked ismerté, amelyekről eddig semmit sem tudtál. Ezt is megtapasztaltuk már mindannyian, hogy Isten nagy és csodálatos dolgokat nyilatkoztatott ki napjainkban. Szinte hihetetlen, ahogy itt írva áll, és mégis igaz, szinte elképzelhetetlen, és mégis hozzáférhető a hit számára. Milyen csodálatos, hogy hihetünk, ahogy a Szentírás mondja. Csak akkor, ha úgy tudunk hinni, ahogy a Szentírás mondja, akkor lesz képes a Szent Szellem kinyilatkoztatni nekünk azt, amit a Szentírás mond. Akik nem hiszik el azt, ami megvan írva az írásokban, azoknak soha nem fog feltárulni. Isten megajándékoz minket először az ígérettel, aztán a hitünk leholgonyozódik ebben az ígéretben, majd a hit kinyilatkoztatásá válik, a kinyilatkoztatás pedig kirobbanóvá válik. De nem azért, hogy elpusztítson valamit is, hanem csak azért, hogy félretolja a függönyt, hogy kegyelemből látni és hallani tudjunk, amit az Úr beszél, amit megmutat, és amit kinyilatkoztat. Gyönyörű, hogy ez itt meg van írva. Így szól az Úr. Tudjátok, hogy minden alkalommal az ima sorozatban, hiszen a filmet nézve szemtanúja voltatok, amikor Branham testvér azt mondta, így szól az Úr, az már fenséges volt. És az Úr angyala, aki a jobbján állt, tájékoztatta és felvilágosította őt, és szó szerint azt mondta neki, ha valaki jön, hogy imádkozz érte, és te nem kap semmilyen kinyilatkoztatást, vagy nincs megmutatva neked semmi, akkor csak imádkozzál, és hadd történjen meg az illető ember hite szerint. De ha valaki jön, és látomásban megvan mutatva neked valami, akkor mondd ki, így szól az Úr, mert az, amit látomásba kaptál, azt Isten már eldöntötte, és az tény és valóság. A proféták nem csak beszéltek, hanem az Úr nevében szóltak, és nem szívből, hanem kinyilatkoztatás által. Ezért, amikor a Szentírásban azt olvassuk, így szól az Úr, akkor ez végleges. Akkor ez át kellene hason a csontvelőnkön, így szól az Úr, aki mindent végrehajt, az Úr, aki kigondolja, hogy megtörténjen, az Úr, Úr az ő neve. Amit elhatározott magában, azt véghez is viszi. Ebben nyugszik meg a mi hitünk. Ez az a bizalom, amivel rendelkezünk. És itt van a dicsőséges szava az igének a zsidókhoz írt levelekben, hogy Isten két megingathatatlan tény által amelyekben lehetetlen, hogy Isten megtévesztett volna, amikor az ígéretet tette. Ez az ige szava is átjár engem csontvelőmig, valahányszor elolvasom, a zsidókhoz írt levél 6. fejezete. És legyen, hogy ez mindnyájunkat felemeljen, megerősítsen, megalapozzon, új szárnyakat, új bátorságot, új bizalmat és erőt adjon. Zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből a 15-től 17. terjedő versekig. És ilyen módon, azaz erre az esküvővel tekintettel türelmesen kitartott és elnyerte azt, ami ígéretben lett adva neki. Köztudott, hogy az emberek valami magasabb rendűre esküsznek, és az eskü megerősítésül szolgál nekik, úgyhogy minden ellenvetés ki van zárva. Ezen okból Isten is, mivel ígéretének örökösei számára különösen egyértelművé akarta tenni tanácshatározatának megváltoztathatatlanságát, esküvel lépett kezesül, hogy két megváltoztathatatlan tény által, amelyekben Isten lehetetlen, hogy megtévesztett volna, egy erős bátorítást kapjunk. Mi, akik menedékünket arra vettük, hogy megragadjuk a számunkra megnyílt reménységet. Amikor itt azt olvassuk, hogy ez megváltoztathatatlan, visszavonhatatlan, hogy Istennek a döntései örökkévaló döntések, és hogy kegyelemből örök életet kaptunk, és így Isten örökkévaló országában lehetünk. Isten egy esküvel megerősítette, hogy tudtunkra adja. Az, amit eldöntöttem és végrehajtottam, megváltoztathatatlan. Jöhet, ami jöhet, történhet, ami történni fog, az én és a ti rossz döntésetek soha nem fogja semmivé tenni Isten helyes döntéseit. Megmarad annál fogva, amit Isten egy esküvel megerősített. És mi hisszük, hogy megváltattunk, és az ígéret szerint örökösökké lettünk. Most mégis hozzáadódik az igének még egy szava, Ézsaiás 48. részéből. Ki tudja, hány szent írást is felolvashatnánk, mondjátok meg nekem, avagy értékese lette számotokra Isten szava, megörvendeztetette benneteket, magasztalva legyen az Úr neve. Kérlek, fogadjátok el teljesen a szívetekbe, mert Isten azt akarja, hogy dicsérjük azzal, vagy azáltal, amit velünk tesz. Ézsaiás 48, a 6-tól 9. terjedő versek. Te hallottad, már most gondolkodj el mindezen. És ti nem akarjátok-e tanúsítani ezt? De mostantól kezdve új dolgokat fogok hallatni veletek, és pedig titokban tartott dolgokat, amelyekről eddig semmit sem tudtatok. Csak most kerül kivitelezésre, most valósul meg, és nem azelőtt, és a mai nap előtt semmit sem hallottatok róla. Nehogy azt mondjátok, én már tudtam róla. Nem, sem nem hallottad, sem nem tudtad, sem a füled nem volt nyitva erre korábban, mert én tudom, hogy teljesen hűtlen vagy, és hogy már anyád méhétől fogva hitehagyottnak neveztek. Nevemért fékezem haragomat, vagy visszatartom haragomat, és becsületemért kímélek meg, hogy ne írtsalak ki. és így tovább. Különösen azokkal a kijelentésekkel foglalkozunk itt, amelyek arra vonatkoznak, amit már tekintetbe vettünk ezzel a témával kapcsolatban. Isten feltárja az üdvösség tervét, tudatosítja, megvalósítja, megismerteti velünk a profitai igeszavak megfelelő ígéreteit, amelyeket aztán elhiszünk, és amelyek beteljesedését kegyelemből megtapasztalhatjuk. És ebben van a legnagyobb gyönyörűség. Senki sem mondhatja, ezt már hallottam, tájékoztatva vagyok, már tudtam. Aki találkozik olyan emberekkel, akik azt mondják, jaj, drágám, nekünk nem kell ez az ember, és amit hozott, azt már mind tudtuk. Az ilyen emberrel nem érdemes sokáig beszélgetni, ha csak Isten meg nem érinti a szívét. Ez arrogancia, ez önhitség, ez megtévesztés. Mi nem tudtunk róla semmit, és ha még ma, most sem fogadjátok el, akkor mind e mai napig nem tudnak róla semmit. Isten kinyilatkoztatja az ő szavát, tanácshatározatát az ő szolgáinak, a profétáknak, rajtuk keresztül szól, népe elé tárja, és aki hitet tanúsít, annak kinyilatkoztatja. De senki sem mondhatja, mindezt már hallottam, és mindezt már tudtam. Semmit sem tudtunk. Semmit sem hallottunk róla. De valóban sokat hallottunk. De voltaképpen mit is hallottunk? Sok mindent tudtunk is, de voltaképpen mit is tudtunk? Itt Isten titokzatosságait illetően a titokban tartott dolgokról van szó. Erről van szó itt. Nem csak egy általános igehirdetés, hanem annak kinyilatkoztatása, ami le van írva, le volt zárva, ami le van pecsételve, ami titokban van, titokban volt tartva. Nekem azt kell mondani, hogy nem tudtam. Én nem hallottam, legalábbis eddig. Hálás vagyok Istennek, hogy most azok közé tartozhatok, akik tudomásul vették, és hálás vagyok, hogy ma már ismerhetem. És adjon az Úr mindannyiunknak kegyelmet, adja meg igazán, hogy méltó módon értékeljük és viseljük a ránk bízott drága ajándékot. Ajándékozzon meg bennünket kegyelemmel, hogy mi is áldással válhassunk mások számára. Mostantól kezdve nyilvánosságra fogom hozni. Előzőleg nem tudta róla, de most már folyamatosan megtörténik. És mivel ez folyamatosan végződik, vagyis a beteljesedés folyamatában van, miért tárul fel az, ami eddig titokban lett tartva, mielőtt megvalósulna és beteljesedne? Hogy tudatosak legyünk afelől, hogy Isten az, aki legalább kétszer járja útját népével, egyszer, hogy bejelentse, ami meg fog történni, és másodszor pedig azért, hogy a beteljesedés idején a gyertyatartóra legyen állítva az, ami ígéretbe lett adva, hogy mindig meglegyen a lehetőségünk arra, hogy Isten szavával próbára tegyük azt, és meggyőződjünk arról, hogy beigazolódik-e az ígéret. És örömmel mondhatjuk mindaz, ami prédikálva az ige hirdetésen keresztül ismertetve lett velünk, Isten igéjéből származik, és visszavezetett bennünket Isten igéjébe, kinyilatkoztatta számunkra Isten üt tervének az akaratát. Ami szemeink belettek kenve, szemgyógyító balzsammal, ami füleink és ami szíveink meglettek nyitva, úgyhogy kegyelemből láthatunk és hallhatunk. Amen.